Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Egészen rendkívüli kötet jelent meg az élet és irodalomnak köszönhetően az elmúlt 6 év és kvartettjeinek a gyűjteménye. Ez egy különleges műfajú beszélgetés sorozat. Elkövetőjét, szerkesztőjét, szellemi atyát kértem meg, Károlyi Csabárt, hogy mutassa be. A könyv előszava azzal kezdődik, hogy az és kvartett az nem egy kötet bemutató. Kedves Csaba, hol zajlanak az és kvartett beszélgetések, és mitől másak ezek egy átlagos könyvbemutatók?
Hát, kedves Boroka, jól mondtad, így van, ezek nem könyvbemutatók, hanem kritikai beszélgetések, tehát 4 irodalomkritikus vagy irodalmár alaposan elemez, megbírál, értékel egy-egy művet. Az Írók boltjában zajlanak a beszélgetések. Egyébként 7 éve, mert 2009-ben kezdtük, és a 2010-et valahogy nem számolja senki, ugye 15 végéig van. Tehát 7 évnek az anyaga, 50 darab beszélgetés. Kortárs magyar irodalmi művekről, főleg regényekről, novellás kötetekről, ritkán versről, mert talán vitatkozni 4 embernek egy óráig könnyed kortárs regényekről. Úgyhogy az Írók boltjában ez egy nagyon menő program, sokan is jönnek mindig el rá, havonta egyszer van mindig a hónap utolsó szerdáján, és utána a YouTube-on is megnézhető az Írók boltja csatornáján, ott 500 ezer fős nézettsége van, és a következő számban mindig, tehát egy héttel a beszélgetés után megjelenik az Élet és Irodalomban a szöveg, a szerkesztett szöveg, ezt én írom le, rövidítem kicsit, és utána el is olvasható.
Na, az ritka, hogy kritikus vagy irodalmi beszélgetéseket ennyien követnének, és ilyen izgalom lenne körülöttük. Nyilván ennek van több magyarázata is, az egyik az, hogy ezek az eszmecserék egy megadott szabályrend szerint folynak, és ezekből a szabályokból nagyon sok minden következik. Például pontozzák a résztvevők az adott művet. Hogy történik a pontozás?
Igen. Ez úgy történik, hogy mindenkinek adnia kell 1-10 egy pontot az adott kötetre. Közben meg kell nevezniük a résztvevőknek egy olyan művet is, amire 10 pontot adnának, hogy legyen valami viszonyítási pont, és akkor ez egy nagyon jó játék, ezzel remekül eljátszunk, tehát maximum 40 pontot lehet egy könyvre kapni, 35 pont volt idáig a maximum. Ez egy játék, megmondom, hogy mi volt 35 pontos, a Garaci Lászlónak az Arc és Hátraarc című könyve, Kántor Péter verses kötete a Köztünk maradjon, és Kun Árpád regénye a Boldog Éjszak. Biztos, hogy megérdemelték, de más könyv is megérdemelte volna, tehát mondjuk Bodor Ádám, Eszterházi Péter, vagy Oravec Imre könyvei, vagy Borbély Szilárd, Darvasi László könyve 1-2 ponttal kevesebbet kapott, tehát ezek kicsit esetlegesek, attól is függ, hogy ki az a 4 ember, aki éppen pontoz, illetve, hogy mennyire szigorú periódusában van az illető. Én még egy olyan kimutatást is csináltam, hogy az irodalom kritikusok közül ki volt a legszigorúbb a résztvevők közül, és ki volt a legkevésbé szigorú. Ez is egy nagyon érdekes játék. Igazából azért pontozunk, hogy elinduljon a beszélgetés. Egyébként Szilasi László volt a legjó szívűbb, aztán Decki Sarolta és Bárány Tibor, meg Bazsányi Sándor Gács Anna. Ők voltak viszonylag jó szívűek. A legszigorúbb Takács József volt, meg Margócsi István, meg Kálmán C. György, és visszafele a negyedik én vagyok a szigorúsági sorrendben. De Radnóti Sándor például 2-szer volt a kvartettben, és 1-szer nagyon szigorú volt, aztán utána a második körben meg nagyon engedékeny volt. Na de, szóval azért van pontozás, hogy azzal kezdődnek a beszélgetések, hogy mindenkinek indokolnia kell a pontszámát, tehát meg kell védenie, hogy miért annyi pontot adott, és már is ott a vita kiinduló alapja.
Fogunk erről a pontozásról még beszélni, de szeretném, hogyha a hallgatóink megértenék, hogy mi a tétje az éskvartettnek is, meg annak is, hogy nyilvános beszélgetés folyik irodalmi művekről, mert azt gondolná a mezei olvasó, hogy hát megjelenik a könyv, és az az én magánügyem, hogy mit gondolok, legfennebb elolvasok egy-két kritikát róla, örülök neki, vagy bosszankodom, de hát ez nem oszt, nem szoroz, mégiscsak az a mű megy előre a maga útján. Itt azért több történik, amikor egyrészt szervezetten, szabályok szerint, másrészt nyilvánosan beszélgetnek kritikusok, egy kicsit főszereplővé, vagy hát alkotóvá válnak ők is, azt gondolom.
Ezek na most én nagyon fontosnak tartom, hogy párbeszéd, beszélgetés legyen általában a világ dolgairól, és hát a szakmám szerint a kortárs magyar irodalomról. Tehát ugye irodalomkritikák megszületnek különböző sajtótermékekben, megírják a kritikusok a véleményüket egy-egy könyvről, azzal lehet egyetérteni, vagy nem, elolvassa az ember, vagy nem, és aztán gondol, amit gondol. Itt viszont arról van szó, hogy négy ember ütközteti az álláspontját, sokszor vitatkozik. Vagy önmagában az, hogy máshonnan közelít az egyik irodalmár, mint a másik a műhöz, az szerintem nagyon tanulságos. A közönség pedig egyszerűen eldöntheti, hogy kivel ért inkább egyet, vagy senkivel, kapuj szempontokat. Én azt gondolom, hogy az olvasás egy magányos dolog, mint ahogy az írás is maga. Otthon ülünk és olvassuk a könyveket. És nagyon jó néha megbeszélni. A legfurcsább pedig, ami, hát, hogy úgy mondjam, elméletileg vagy esztétikai szempontból nagyon érdekes dolog, hogy hogy lehetséges az, hogy mondjuk négy komoly irodalmár, komoly szakember nem ért egyet. Az egyiknek tetszik, a másiknak nem. Ez hogyan lehetséges? Márpedig ez lehetséges, és ebből az olvasó szerintem nagyon sokat tanulhat.
Egy olyan kép jutott eszembe, amikor azon gondolkoztam, hogyan lehetne elmagyarázni ennek a könyvnek a működését a hallgatók számára, hogy hát ülünk egy teniszpályán, és ott is legalább két teniszező játszik egymással, vagy nézünk egy sakkmeccset, kivált kép, hogyha egy mester több sakkozóval sakkozik, tehát hogy valamilyen szimultán játék alakul ki. Mi adódott hozzá a művekhez, vagy mi derült ki, vagy mi változott? Voltak-e ilyen alapvető felismerések, hangsúlycserék ezek alatt a beszélgetések alatt?
Hát nézd, ugye mindig attól függ, hogy ki a négy ember, aki beszélget. Nagyon fontos például, hogy ki mihez viszonyít, tehát mire mondja, hogy 10 pontos. Itt volt már a Móricz Isten háta mögöttjétől kezdve Nádas Péter regényei, Ottlik iskola a határon, Eszterház, Dérinek a befejezetlen mondata, stb. Tehát már önmagában az érdekes, hogy egy mai irodalomkritikus mit tart makulátlan, vagy ha tetszik, 10 pontos műnek. Aztán utána nagyon érdekes, hogy bizonyos esetben egyszerre, tehát négyen vagyunk, és van, aki 10 pontot ad, van, aki 6-ot. És közben kiderül, hogy majdnem szinte ugyanaz az álláspont van az egyik pont és a másik pont mögött, csak mondjuk az értékítéletben van különbség, de ugyanakkor a megközelítés módban, vagy az elemzési módban nem biztos, hogy nagy különbség van. Tehát én azt tartom a legfontosabbnak, hogy mindenki próbál egy alapos olvasatot prezentálni ilyenkor, és szerintem nagyon tanulságos, amikor ütköznek, tehát amikor vita van néha, én a legjobban azt szeretem, hogyha vita van. Na most azért annyit hadd mondjak, hogy ugye ez nem egy rendes könyv, hanem ez egy e-könyv, vagy hát nem szabad ilyen csúnyát mondani, az e-book az majdnem, hogy fontosabb már manapság, mint a kinyomtatott könyv. Ez azért is van, mert 1200 oldal lett volna kinyomtatva ez könyvben. És ez talán sok lett volna, két bazi nagy kötet, mit tudom én, mint a Háború és béke, és így sokkal egyszerűbb, kezelhetőbb, letölthető, egyébként az írókboltja honlapján keresztül lehet megvásárolni. És az a nagy előnye megvan viszont, hogy keresni lehet benne. Tehát bármit beütsz, nevet, címet, fogalmat, akkor azonnal kiadja, hogy az hányszor szerepel. Nagyon érdekes, hogy a kortárs írók közül, ha beütünk neveket, a legtöbbször Eszterházi Péter neve szerepel, aztán Nádasi és Pirójé.
Ez egy kicsit a kortárs irodalom története is, és hogyha valaki referenciákat keres, vagy fogást keres egy-egy szerzőn, egy-egy művön, akkor nagy haszonnal tudja forgatni, és tényleg működhet úgy, mint egy lexikon, vagy egy furcsa kritikai almanach, olvasókönyv. Még nem kaptam választ arra, hogy mi volt ez a kortárs mű, amit élve boncoltak, vagy megrendült, vagy teljesen átértékelődött, hogy volt-e ilyen nagy felismerés, de lehet, hogy ezt nem is kell kiprisélnem, ezt a választ. Azt viszont nagyon szeretném, ha megbeszélnénk, hogy mi derült ki a kritikusokról, akik ez alatt a 7 év alatt összeültek.
Na azért nem kerülném meg a választ. Például Bodor Ádámnak az új könyve az nagyon vegyes fogadtatásban részesült, tehát volt, aki azt mondta, hogy ez ugyanolyan magasságokban van, mint a Sinistra, és volt, aki azt mondta, hogy hát ez tulajdonképpen már utánlövés, önmaga paródiája. Tehát van olyan, hogy egészen komoly első osztályú íróknak a műveit nem biztos, hogy olyan nagy örömmel fogadjuk, vagy lehet, hogy lepontozzuk, úgymond. Na most 13 plusz egy kritikus vett ebben részt, tehát rajtam kívül 13 résztvevője volt eddig a beszélgetéseknek, és hát nagyon sokféle ember, tehát Angyalosi Gergelytől Visi Beatrixig, mindenki megpróbálja a maga elméleti és irodalomtörténeti képzettsége szerint elhelyezni az adott könyvet valahol, vagy hozni a saját maga mániáit. Például Szilágyi Zsófia mondta, hogy beszélgessünk krimiről is, mert nagyon érdekes magyar krimik vannak, sőt, női szerző krimie is, tehát hogy Barát Katalin krimiéről is beszélgettünk. Bárány Tibor mondta, hogy itt van ez a Kondor Bill, most nézzük meg, hogy milyen, hogyha ilyen úgymond magas irodalmi szemüveggel nézzük. Vagy Kepes Andrásnak a Tövis pusztájáról is beszélgettünk. Tehát, hogy mindig az van, hogy javasol mindenki könyvet, hogy miről beszélgessünk, és közösen megállapodunk abban, hogy miről. Nem biztos, hogy a legfontosabb, vagy az általunk legjobbnak tartott műről beszélgetünk, hanem inkább arról, amiről négyen szívesen beszélgetünk együtt, és van róla mit mondanunk. Lehet, hogy nem jót. A legelső könyv, amiről beszélgettünk, az ugye Spiegelman Laurának az Édeskevés című kötete volt, ami hát nagyon vegyes fogadtatásban részesült annak idején. Kiderült, hogy álnéven született meg a mű, ugye? És hát az bizony nagyon lepontoztuk.
Tehát ő nem csak a szerzőknek a berögződései, manírjai, ismétlődései, vagy éppen a truvájai, az irodalmi haladása, hanem a kritikusoknak is. Bennem mind az módszor, hogy vajon ez alatt a 7 év alatt érte egy kicsit össze a kritikai munka, a különböző lapok, fórumok szintjén, felületén folytatott munkák maga mögött lett egy konszenzus, és egyáltalán kell-e egy ilyen konszenzus?
Hát nyilván nem lett konszenzus, és ne is legyen abban az értelemben, hogy egyetértsünk mindenben, hogy mi tetszik nekünk, mi nem tetszik nekünk.
Nem erre a tetszés tartalmára gondolok, hanem arról, hogy a kritika mit akar magától, amikor beszél.
Hát ez nagyon messzire vezetne, röviden azt tudom mondani, hogy volt réges-régen egy nagy kritika vita Magyarországon, amikor arról volt szó, hogy a tudomány része a kritika, vagy pedig úgymond az újságírás része, tehát tudományos nyelvet használjon, vagy köznyelvet. Én azt gondolom, hogy ez a vita eldőlt. Akik tudományos nyelvet használnak, visszamentek az egyetemre, és ottan konferenciáznak. Az irodalom kritika a sajtóban pedig köznyelvet használ, a közönséghez beszél. Tehát ugye ez is kérdés, hogy kinek szól az irodalom kritika. Alapvetően szerintem az olvasónak szól, nem a írónak, nem a kiadónak, és nem az egyetemnek, és nem a tudománynak, hanem az olvasónak. És én azt hiszem, hogy ebben azok közt, akik gyakorló irodalom kritikusok, tehát amellett, hogy tanárok és tudósok, vagy akármik újságírók vagy írók, amellett irodalom kritikát is írnak, közöttük szerintem ma nagyjából konszenzus van abban, hogy az irodalom kritika a nagy közönségnek szól, és köznyelvet használ, és ebben a tekintetben nagyon fontosak szerintem az éskvartettek, mert hogy itt valóban beszélgetés folyik. Tehát mindenkinek ott van az apparátus a hátterében, de megpróbál közérthetően, köznyelven fogalmazni, ott ül a közönség, reagálnak rá. Nem is tudjuk pontosan, hogy kik vannak jelen, úgymond szakemberek is, meg úgymond az egyszerű olvasók is ott vannak, és úgy kell beszélni, hogy mindenki megértse. Ez az egyik, a másik, ami a legfontosabb szerintem, hogy az irodalom kritika egy kerítő műfaj, megpróbál közönséget szervezni egy műnek. lehet, hogy pont azzal, hogy lehúzza. Lehet, hogy azzal hívja fel a figyelmet. De mindenképpen az a célja, hogy emberek olvassatok kortárs irodalmat. Éppen ezért úgy kell beszélnie, hogy eljusson a szava az olvasóhoz.
Ilyen szempontból történt korrekció, vagy sikerült edződni, fejlődni ebben a műfajban? A
reakció... Hát itt ugye mindig más a négy ember, aki beszélget. A legérdekesebb a Radnóti Sándor esete, már említettem, hogy ő kétszer szerepelt. És amikor először szerepelt, nagyon szigorú volt. Spiró György tavaszi tárlatára, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 pontot adott. Most meg kéne néznem, de nagyon keveset. És ugye volt a rendszerváltás után egy olyan törekvés, hogy lehetőség szerint legyünk szigorúak, nincsenek szent tehenek, mindenkiről, a legnagyobb írókról, Eszterházyról, Kertész Imréről is meg lehet írni, ha nem jó, és hogy aztán ment az élet, és egyre kevesebb olvasója van egy-egy könyvnek, és ma inkább valahogy úgy szoktunk erre gondolni, hogy igen, de ne riasszuk el az olvasót attól, hogy elolvassa a könyvet. Tehát, hogy ez is benne van. Megnéztem, a Radnóti Sándor 4 pontot adott a Spiróra.
Radnóti Sándor kitűnő példa, mert vele van egy fantasztikus élményem a tavalyi évből. A Uelbeck behódolásáról beszélgettünk, azután, hogy megjelent a Revizoron, ha jól emlékszem, egy írása erről a regényről, és nagyon élénken reagáltak a hallgatóink, és nagyon izgatt őket nem csak a mű, hanem az, ahogyan Radnóti erről a műről írt, és azt éreztem, hogy azt gondolom, hogy azért volt ez annyira sikeres, izgalmas, fontos, mert megérezte azt, hogy hogyan működik az a mű, amit kritizál, mi lehet az olvasó kérdése, és a dilemmáit, kérdéseit hogyan lehet segíteni. És ez egy ilyen furcsa, most nagyon furcsa szót fogok használni, egy furcsa aktualizálása az irodalomnak. Nem kell félreérteni, tehát nem módosítja, nem manipulál, hanem érzi azt, hogy mitől izgalmas az, ami izgalmas.
Persze, hát ez így van, és hát egyébként egy komoly irodalom történész vagy irodalomkritikus, amellett, hogy nyilván ismeri a szakmáját, próbál odafigyelni arra, hogy kinek beszél most, tehát mit tudom én, Margócsi István, vagy Kálmán C. György, vagy Angyalos Gergely. Nyilván, igen, meghatározott értékszempontokkal nyúlnak egy műhöz, ugyanakkor nyitottak arra is, hogy meghallják, hogy más ember meg másként olvas.
Merre halad az éskvartett? Megjelent az
agyúta? Előre. Mindig előre. Folytatjuk. Most január végén a Garaci László új könyvéről fogunk beszélgetni, a Wünsch Hídról, és hát haladunk a 100 felé.
A Wünsch Híd volt, és Garaci László volt vendége az Értsünk Szót adásának. Nekem nagy tervem az, hogy egy ilyen típusú beszélgetés sorozat itt is működjön. Mi kell ahhoz, hogy ez meghonosodjon?
Hát kell egy őrült, aki az egészet szervezi, moderálja. Szerintem az is nagyon jó, hogyha nem csak elhangzik, vagy fölveszik videóra, és megnézhető, hanem le is kell írni. Tehát megmondom őszintén, hogy én az elején elhatároztam, hogy le fogom ezeket írni, bármilyen nehéz, és én fogom leírni, nem más, mert hogy utána akkor ez elolvasható, és megmarad, tehát nyoma marad. Nagyon sok kezdeményezés volt már, beszélőkvartett, azt leírták annak idején, majd utána a JAK és más szervezésben mai napig zajlanak különböző nyilvános beszélgetések, hasonlóak, mint az éskvartett. Például a Nyitott Műhelyben ugye a Literának az előhívás sorozata, de ezeket nem írják le. Régen a beszélőt leírták, azóta a többit, a pulzust, a szextetet, meg az előhívást nem írják le, és elszállnak. Hiába, hogy meg lehet nézni, valahogy nem ugyanolyan. Tehát én azt gondolom, hogy az mindenképpen jó, hogyha utána a nyomtatásban vissza lehet keresni. És hát lehetőleg úgy kell kiválogatni a négy embert, akik beszélgetnek, hogy különfélék legyenek, karakteres álláspontjuk legyen, tudjanak egymással vitatkozni, és más szempontok alapján gondolkodjanak, mert akkor érdekes lesz a beszélgetés.
Az kritikai beszélgetés egy olyan élveboncolás, ahol meg lehet tudni, hogy ki a tettes. Ahhoz, hogy egy ilyen nyomozás sikeres legyen, kell egy őrült, az És Kvartettnek az őrültjével beszélgettünk ma Károlyi Csabával. Megjelent az elmúlt 7 év És Kvartettjeinek az e-book gyűjteményes változata. Remélem, nagyon sokan fogják használni ezt a remek formátumot, és sokan fognak száguldozni a szövegtengerben. Érdemes lesz. Károlyi Csaba, köszönöm szépen, hogy a
Köszönöm szépen a beszélgetést. www.irokboltja.hu
De remélem megjegyezték. Köszönjük.
Írokboltja.hu, ott lehet hozzájutni. Köszönöm szépen.